Örök Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Május végén Magyarország kihirdetheti a mentességet a ragadós száj- és körönfájás ügyében. A ragadós száj- és körönfájás vírus utolsó kitörése óta nem észleltek új eseteket, a lappangási idő leghosszabb részén is túl vagyunk. Amennyiben így marad a helyzet május 31-ig, akkor kihirdethetik a mentességet, és az Európai Unió egy hónappal később eltörölhet minden korlátozó intézkedést Magyarországgal szemben, jelentette be Nagy István agrárminiszter az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorának szombati adásában. Közölte, a 21 napos lappangási idő kezdete óta nem észleltek újabb fertőzést, és ha ez nem változik, akkor a mentességet igazoló dokumentumokat a kormány benyújthatja az Európai Unió felé, és így június végétől korlátlanul visszaállhat az állat és élelmiszerexport. Nagy István hangsúlyozta, mindenhol továbbra is nagyon szigorú kontrollintézkedések vannak érvényben, és a gazdákat a járványügyi szabályok fegyelmezett betartására kérik, hogy kizárható legyen a fertőzés újbóli megjelenése. Egy férfi meghalt, miután kigyulladt ma reggel Miskolcon a Taksony utcában egy lakás, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel. Azt írták, hogy egy 25 négyzetméteres szobában az egy és a bútorok égtek. A tűzben egy középkorú férfi meghalt. A tűzoltók 10 perc alatt megfékezték a lángokat, és egy gázpalackot is kivittek az épületből. A tűz a sorház többi lakását nem érintette, a tűzeset körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni, közölték. Több kilogramnyi különböző kábítószert találtak a rendőrök egy miskolci 33 éves nőnél és egy 31 éves férfinál, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon szombaton. Azt írták, hogy a rendőrök május 14-én a párost az otthonukban fogták el, majd előállításukat követően gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd kezdeményezték a letartóztatásukat. A nyomozók kutatást végeztek az elkövetők ingatlanjaiban, illetve autójában, ahol többek közt 10 kg speed pszichoaktív szert, 960 ecstasy tablettet, 9 kg marihuánát, halucinogén hatású varázsgombát, 220 g kokaint, 116 LSD bélyeget, indiai kender termesztéséhez beszerzett gépeket és eszközöket, és tehergépkocsit, illetve több mint 1 millió forintot foglaltak le. Új időszámítás kezdetéről beszélt a doktori képzésekben szombati budapesti sajtótájékoztatóján a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs elmondta, több pénzhez juthatnak majd a jövőt alkotó és alakító fiatalok. A miniszter kiemelte, a kormány, a magyar kutatók és tudósok ezáltal a magyar nemzet sikerében érdekelt. Itt az ideje, hogy újat lépjünk a doktorandusz képzésben, tovább erősítve azt, hangoztatta Vankó Balázs. Kifejtette, win-win helyzetet hozunk létre, amely révén jobb helyzetbe kerülnek a doktoranduszok, a kutatók és az egyetemek egyaránt. Közöltem, a doktori képzés háromszintű lesz, a három szint a kutatói kiválósági, a kooperatív, valamint a hagyományos doktori képzés. Átlépte a 500 000-t a visszaküldött Vox 2025 szavazólapok száma, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. Hidvégi Balázs azt mondta, a szavazólapok kézbesítése ezekben a napokban fejeződik be az egész ország területén, ezért arra kért mindenkit, hogy figyelje a postaládáját és vegyen részt a szavazáson. Sorsfordító ügyben döntetünk most közösen, egy olyan ügyben, amely évtizedekre meghatározhatja az életünket. Mi azt mondjuk, hogy egy ilyen súlyú kérdésben a magyar emberek véleménye nélkül nem lehet dönteni, fogalmazott a politikus, hozzátette, vannak azonban, akik meg akarják akadályozni, hogy véleményt mondhassunk. Végül a várható időjárásról. Holnap is gyakran zavarhatják fel ők a napsütést, és többfelé kell számítani esőre, záporokra. Az ország déli felén nagyobb eséllyel zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé élénk erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél, kora reggel 1 és 10 fok várható. A csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért. Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Környezetvédelem és Teremtésvédelem című kerekasztal beszélgetésre látogatunk el, ahol Béres Tamás evangélikus teológus és lelkipásztor, Kodácsi Tamás programozó matematikus, református lelkész és teológus, valamint Nemes Csaba, katolikus meteorológus és környezetpolitikus mondták el véleményüket a témában. A beszélgetés moderátora Kamarás István szociológus volt. Összeállításunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Ugye amikor antropocentrikussággal vádolják a környezetre, természetre, teremtésre, az egész élővilágra való süketségét a saját emberségébe bezárkózó embernek, akkor viszont hozzá kell tenni, hogy hát a mi tantárgyunk, az ember elköstársadalmi ismeret éppen azt próbálta volna elősegíteni, hogy az ember sokkal jobban megismerhesse magát, mert az antropocentrikus ember magáról tud nagyon keveset, és ebből van a baj. Ezért nem tudja magát elhelyezni mondjuk az élő világba, és akkor már is Kodácsi Tamásnak adom a szót, aki ráadásul most még gyakorló lelkész is amellett, amit ő még csinál. Most nem kell itt beszámolni, hogy mi van a dunakeszi parókián, bár miért ne?
Hát a felmérésben ott van, hogy a lelkészek mennyire figyelnek erre, amiben nyilván benne van az, hogy a élettel és halállal azért elég gyakran találkoznak a lelkipásztorok. De én azt gondolom, hogy nem a lelkipásztorok és nem a tanárok azok, akik ebben élen járnak, hanem a lelkipásztorok nagyszülei, meg a tanárok nagyszülei, akik egy tejfölös deboszt még eltettek, mert az még jó lesz valamire, és a húsnak minden részét megették, és semmit ki nem dobtak, tehát nem volt szemetesük. Tehát, hogy álljon meg a menet, most mondhatjuk, hogy most ebben a civilizációban, amiben vagyunk, a lelkészek mennyire előjárnak erkölcsileg, a tanárok meg mennyire előjárnak gyakorlati szempontból, de hát maga az egész civilizáció, technikai környezetünk az, ami sehol nem, abszolút nem jár elől abban, amit teremtésvédelemnek nevezünk. Itt a teremtésvédelmet azért használom, és nem úgy, mint egy keresztény fogalmat, hiszen egyébként említsük meg a zöld oroszlánok zsidó teremtésvédelmi csoportot is. Tehát ez, ha elkezdjük kisajátítani, hogy ez egy keresztény fogalom, vagy egyszer csak január 1-én felkeltem, és észrevettem, hogy kormányprogramot hajtok végre, amikor teremtésvédelemmel van szó, mert hogy ezt elkezdték egy konzervatív környezetvédelemnek érteni. Nem, tehát én azt gondolom, hogy hátra kellene lépnünk egy kicsit, még abban is, hogy az antropocentrikussággal kezdjük el vádolni mondjuk a keresztény gondolkodást, mert kivádolja, mókusok vádolják antropocentrikus gondolkodással az egyházakat? Nem, emberek vádolják, akik egy másik alternatívát hoznak. Úgyhogy én, amit István feltettél kérdésként, hogy létezik-e keresztény ökológiai alternatíva, akkor én hadd kérdezzem vissza, hogy mihez képest? Tehát, hogy akkor megint fel kellene tennem valamit, ami nem keresztény ökológiai megoldás, és akkor ahhoz képest kellene végig gondolnom, hogy keresztény.
Hát most meg is viccelhetnélek, ugye, mint a krisnásokat és kutató vallás szociológus, akkor mondhatnám, a magyarországi krisnások ökofalujához képest van-e keresztény ökológiai alternatíva, vagy a magyarországi buddhistákhoz képest, akik hát valóban egy sajátos, sok ezer éves ökológiai felelősség kultúrát művelnek, akkor mondjuk ahhoz képest, de értem a jogos visszakérdezéseket.
Itt Budapesten művelik ezt?
Hanem nem az ökofalut, azt, hogy Somogyvámoson.
Tehát ugye? A civilizációból kilépve.
Pontosan, amit te mondtál, igen, szóval ez a nagymamáinknak a falujában művelik.
Igen. Igen, tehát nem a 2 milliós Budapesten.
Igen, hát hogy az ott mennyire... Igen.
Nagyon jó. Tehát szerintem az igazán, amikor alternatíváról van szó, az nagyon fontos lenne, hogy ki ahol van azt a felelősséget, ami neki adatot, legyen az városi környezetben, falusi környezetben, vegye észre, hogy miért felelős.
Hát meg a tegnapi énünkhöz lehetünk alternatívok, mert a gyerekeim mondták, hogy nem állnak velünk szóba, ha műanyag palacokból veszünk üdítőitalt. Érdekes módon nem az üdítőitalról volt szó, amit ugye az ön lónyának nevezett, mert az se kellett volna, de legalább ne műanyag palacban, akkor nem állnak velünk szóba. És valóban ez egy másfajta, nem jutott nekem eszembe, hogy ne álljak szóba magammal addig, és itt megjelent egy alternatíva a nemzedékbe. Saba, te hogy látod?
Néhány reflexió, akkor az egyik az antropocentrikusság és a kereszténység. Hát lehet, hogy néhányan hallottak valaki biztos. Rióban 1992-ben volt egy rendkívüli közgyűlés, ugye a nagy riói konferencia, ott fogadtak el nagy globális egyezményeket, a klímaegyezményt, biológiai sokféleség egyezményt, és elfogadták az úgynevezett fenntarthatósági alapelveket, 27 alap alapelv, ebből 4 ből lehetne csinálni, elég lenne 4 egy axiomatikus rendszert, abból le lehetne vezetni különböző nemzetközi egyezményeket, de 27 van a különböző egyeztetések miatt. De azt szerintem senki nem tudja, hogy az első alapelv miről szól. Az első alapelv azt mondja ki, hogy a fenntarthatóság központjában az ember áll. Pont. Ezt nem is szokták mindig szeretni a mély ökológusok, de viszont az ENSZ-et elfogadják és fontosnak tartják, és ebben nem nagyon szeretnek beszélni, pedig innen indul ki az egész. És akkor már beszélhetünk róla a teremtéskönyve, vagy Mózes első könyve, mindegy, hogy milyen feladatot kaptunk mi, hogy győzzük és műveljük meg. De visszatérve, csak a másik reflexió. Én teremtésvédelemmel, mint fogalommal, nem is az egyházak, mert egy egyházakat kérdezte, nem is az egyházak kapcsán találkoztam, és nem is a Bojki könyvben, amit 2002-ben akkor nem ismertem még. Volt egy akadémiai program, a felelősségünk a Teremtett Világért konferencia sorozat, akadémia és az akkori környezetvédelmi minisztérium szervezte, és oda engem meghívt, akkor tartott a előadást, és ott találkoztam először vele, de utána valójában a Lobidis Mário, a Laura nővérma is, és Sarvota Norma nővér hívott meg a Lelkipásztori Intézetnek a teremtésvédelmi munkacsoportjába, akkor alakítottuk be 2008-ban. Tehát onnan már ugye Magyarországon a katolikusok is felismerték ezt az ügyet. De már előtte jóval, 50 évvel ezelőtt volt, azt is biztos sokan hallottak róla, a Római Klubnak a növekedés határai első jelentése, 1972. Akkor volt azon a nyár elején Stockholmban a ember és az egészség és a környezet konferencia, ENSZ konferencia. Arra már 6. párüzenetet küldött. És hát sorolhatnám a pápáinkat, II. János Pált, Szent János Pált, meg Rendek pápát és persze Ferenc pápát. Már onnan 70-es évek elejétől, közepétől hozta a nagyon erős üzeneteit. Amit nem teremtésvédelemnek hívtak, abszolút nem, hanem látták a világnak a könnyeteti, és nem csak könnyeteti, mint társadalmi deklarációját, és ehhez hozták a nagyon szigorú üzeneteket, nyilván a saját testvéreiknek, de az egész világnak. Ferenc pápa már úgy írta meg az Áldott Légy Laudato Si című enciklikáját, hogy mindenkinek szóljon. Nagyon könnyen olvasható, nagyon színes az a portfólia, amit ő átfogott, és tulajdonképpen mondták is néha a református barátaim, hogy Ferenc pápa annyira jó református, de nem tudtam is szólt hozzá, de tényleg mindenkinek szólt, ajánlom mindenkinek a Laudátuszit, mert érdemes belelolvasni, mindig lehet bele találni olyan gondolatokat, olyan fejezeteket, vagy fejezetrészeket, amit én sokszor olvastam, még ezt is vettem valamilyen módon ugye a magyar kiadásában, és mindig találok benne újat. És akkor a hazai katolikus A Nobel-díjról többet tudna mondani nyilvánvalóan, de ugye a Napjúz Egyesületnek is az az egyik célja, hogy minél több olyan szemléletformálási anyagot készítse, amiből tudhatnak tanulni akár a katolikus testvéreink, akár mindenki. Van egy viszonylag régen indított teremtésvédelmi sorozatunk is, még az új emberben, aztán a Magyar Kuriron, és hát az a célunk, hogy egy hálózatot alakítsunk ki az országban plébánosokkal. Ez elindult, nagyon nehezen megy, mert nagyon kevesen vannak, és nagyon sok a dolguk. De elindult valami, mint ahogy gondolom nálatok is.
Ferenc pápát említetted, ezt mindannyiuktól kérdezem, hogy mennyire érvényesül egyház, Magyarország egyházában mindenfélében Ferenc pápának az a kívánsága, hogy a természet kizsákmányolása elleni küzdelem csak gazdasági, politikai és kulturális kizsákmányolás elleni küzdelemmel együtt működik. Enélkül csak szép lelkűség. Tehát itt azért keményen politizál. És talán ettől félnek egyes jámbor keresztények.
Amennyire én tudom, a mi egyházunkban nincs ilyen átfogó integratív program.
Igen, tehát fel lehet sorolni, hogy az ökögyülekezeti mozgalom 2011 óta mennyi mindent tett. Egyébként sokkal hamarabb az első teremtésvédelmi programja az evangélikus egyházban volt.
Most is.
Több ezer fát ültettünk, az őshonos gyümölcsfák a papkertben, több gyülekezet, aki tényleg figyel arra, hogy az ökolábnyomát csökkentse. De én most nem azért jöttem, hogy ezeket bizonygassam. Ennél sokkal fontosabb az, hogy a valósághoz és ez a teremtett világ valósága milyen viszonyunk van. Hogy mennyi hazugság fér még bele abba, amit a környezetvédelemmel kapcsolatban, akár politik, akár ilyen oldalról, akár olyan oldalról, mert teljesen mindegy, magunknak hazudunk. Ez egy sokkal lényegesebb kérdés. Itt ezért nem is értek igazán Nemeshegyi Péterrel együtt, mert a proféták, amik miközben az Isten üzenetét hirdették, nagyon is tudatában voltak annak az ökológiai következményével, hogy mit jelent az, hogy Istentől elfordulni. Jeremiás 14, az első proféta Jeremiás világosan látja, hogy az asszály az engedetlen, Istentől való elhajlás, bűn és engedetlenség következménye. Ézsaiásnak egy kozmikus szövetség van a fejében, és az, amit ők tesznek és amit ők hirdetnek, az egy nagyon fontos dolog, mert lényegében az, hogy mi nem bált tisztelünk, hanem GDP-t tisztelünk, az fogalmi kérdés, ugyanúgy a termékenység, fejlődés és a gazdasági előmenetel van előttünk. És azt szeretnénk, hogy minden rendben legyen, és hogy ezt az állapotot minél inkább fent tudjuk tartani és növelni. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb lenne, hogy ehhez a valósághoz milyen viszonyunk van, és ez nem mérhető igazából Celsius fokban, nem mérhető hektárban, ökolábnyomban, vagy széndioxid karbonlábnyomban, hanem ez annak a kérdése, hogy hogyan tekintek magamra ebben a világban, hol látom ezt a helyemet. És az antropocentrikussággal szerintem itt van az egyik legnagyobb kérdés, hogy akármilyen környezetvédelmi kérdést nézel meg, nem tudod az embert kikerülni. Tehát például a Bibliából vett gondolat, ami egy nagy, kemény, ökológiai, matematikai alapú tétel, a Noé bárkája problémája, az pont arra világít rá, hogy a bárkába, ami megment egy ökológiai katasztrófától, aranyos és szép állatokat tesszük be, és pandamacit választunk arra, hogy őt mentsük meg, de hát a hüllők, csúszomászok nem annyira kedvesek, pedig legalább olyan fontosak lennének. Így van. Tehát, hogy az egész kommunikációja, az emberközpontúság, hogy próbáljuk több lájkot, több érzést kicsikarni az emberekből, és erre felépíteni a kampányunkat. Ez lényegében ugyanolyan becsapás, amiben élünk és amiben vagyunk. Nagyon fontos lenne, hogy ennek a teremtésvédelemnek, a teremtés szónak azt a fogalmát látnánk meg, hogy van olyan szelete a valóságnak, amit nem tudunk kommunikációval létrehozni és megmásítani. A teremtett világ teszteli a mi elméleteinket arról, hogy hogyan is működik ez, és pontosan ez az elengedés és ez a ráhagyatkozás lenne fontos mind a gyülekezetekben és az egyház közösségébe együtt, és nem csak az egyházban, hanem az egész világban, hogy ezt ebben legyünk egy kicsit visszafogottabbak, bibliai fogalomban mértékletesek, a saját ideáink, az erőforrás használatainkkal és a saját ötleteinkkel is.
Az erőforrás használat, ugye eszembe jutott a közlegelők tragédiája, tulajdonképpen erről szól a Föld és a természeti erőforrásoknak a felhasználása is, mert ugye az korlátos, és egyre többen vagyunk, és ha bizonyos hektárnyi területen, ha mindannyian oda visszük a tehenünket, akkor utána egy bizonyos pont után egyre kevesebb lesz. És hát említette a profétákat, most nekem eszembe jutott, hogy talán még Ábrahám is Lót, vagy akkor még talán Ábrámnak hívták, ő ezt megoldotta. Amikor sok volt a birka egy területen, akkor kétfelé mentek. Tehát már akkor ezt ők valahogy tudták. Ferenc pápa még keményebbeket is mondott, van egy kötete, ami az a címe, hogy a gazdaság öl.
Igen.
Tehát nagyon kritikus, ez nem politizálás, ez szerintem a valóságnak a nagyon pontos és szerintem viszonylag szelíd leírása. Sokkal keményebb szavakkal is lehetnek önökben.
Engedjük, hogy legyen ez politizálás. Mert ő azt mondta, hogy politizálni már pedig kell.
Ja, oké, rendben. Csak nem pártpolitika, hanem politika.
A közügyeivel való igen. Foglalkozás, okay. A Jézusi értékek védelmében.
Oké, okay. Igen. Igen.
Jegyében, szellemében.
Igen, egyetértek.
Ha már reformátusként, bocsánat, csak egy szó a Ferenc pápáról, Laudato Si-ról, én többször védtem már katolikusokkal szembe Ferenc pápát. De nem azért, mert annyira harcos lenne, akár azzal próbálják vádolni, hogy egy felszabadítás teológiát propagál, de én szerintem sokkal fontosabb a Laudato Si-ben azok a mondatok, amikben ő maga mondja, hogy az egyház rosszul értelmezte azt, hogy mit jelent, hogy uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain és a földön futó és mászó állatokon. Tehát, hogy magának az uralkodás szónak Ferenc pápa, mint pápa azt tudja mondani, hogy rosszul értelmezte az egyház. Tehát ez nem a kizsákmányolást jelenti, hanem sokkal inkább a felelősség teljes gondolkodás. És ez az attitűd, hogy ő képes Róma püspökeként azt mondani, hogy eddig ezt rosszul értettük, és másként kellene érteni, ez számomra sokkal lényegesebb, mint azok a sokszor kiélezett harcos mondatai, és kontextusokból kiragadott mondatai, amikben akár pártpolitikai vagy ideológiai szándékot vélnek felfedezni.
Sokszor szokták mondani, hogy túlnépesedés van, és ugye az lesz a probléma a Földön, hogy ugye egységnyi ugyanannyi és nem megújítható erőforrásunk van, legyen akár agrár erőforrás, akár más, és már akkorára fogunk növekedni, hogy nem fogja tudni eltartani a Föld ekkora embertömeget. A demográfusok az egyik legjobb előrejelzők, nekik beszokott jönni az előrejelzés. A legutóbbi előrejelzésük azt jelenti, hogy 10 milliárd alatt meg fog állni a népesség növekedés. Amúgy 12-14 milliárd embert simán eltarthatnánk, különösen, hogyha figyelembe vesszük azt, hogyha az élelmiszerpazarlásunk kisebb lenne. Mi Magyarországon olyan 60-65 kilót per fő, per év élelmiszer dobunk ki. És ennek a fele nagyjából az az élelmiszer, amit megfőzünk és nem eszünk meg. Sokkal többet dobnak ki a fejlődő országokban, és a tőlünk nyugattal fejlett országokban is, de mi is tudunk ezen segíteni. De csak azt akarom mondani, ha harmadával kevesebb élelmiszert dobnánk ki a világon, akkor még plusz 10 milliárd, de még plusz 2 milliárd embernek biztosan, de 10 milliárd embernek biztosan mindenkinek ellátható lenne a vízzel mindenki. Most legalább 3 milliárd ember nem látható a vízzel. Csak azt akarom mondani, hogy valószínűleg nem tekintem magunkat ráknak, vannak olyan jelenségek, amik erre utalnak, és akkor itt reflektálnék rá szerintem a hit. Az egy teljesen jogos kérdés. A tünetekhet a Természettudósok meg tudják mondani a folyamatokat, de a diagnózist pontosan a hiten, vagy a társadalmon keresztül tudjuk megmondani, hogy miért viselkedünk így, és hogy kellene máshogy. Nagyon egyszerűen az evangéliumi két szeretett parancsal, a boldogság mondásából adódó következményekkel, vagy akár a sarkalatos erények, az okosság, bátorság, igazságosság, ismétekletesség négy erényét használnánk, nem lenne szükség még arra se, amit még János Pál pápa mondott az ökológiai megtérésről, ezt Ferenc pápa hozza a könyvében, simán elég lenne, hogyha sokkal több megtért ember lenne, és így viselkedne. De amúgy a katolikusok nem, szóval annyira én ismerek néhány püspök urat. Ők nagyon szívesen beszélnek a Laudato Si-ról, és kedvel, tehát nincs szerintem ilyen probléma, van sok minden probléma, nincs eldugva annyira, mint ahogy te gondolod, de lehetne sokkal jobban propagálni, abban is igazadban.
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat. A lineáris időszemléletet én hoztam be Tamással, ezt meg is beszéltük, és valóban a körkörös szemlélet nagyon fontos, tehát a fogságból való szabadulás nem csak Egyiptomban történik meg, hanem Babilonból is. És ez tovább megy egyébként az Új Szövetségbe is, a szabadítás motívuma, ahogy Fonrád mondja, de Péter második levele azért azt mondja, hogy ahogy az első világnak víz által lett vége, és ez a vízözönre vonatkozik, a második tűz által fog elpusztulni, ami azért egy egészen más pusztulásra vonatkozik, mert a vízben a élet lehetősége megjelenik, de a tűz általi pusztulás az azért egy lineáris véget jelent. Tehát én azért azt gondolom, hogy ez egy fontos része ennek. A keresztény felfogásnak ez a fajta várakozása, a világ végének ez a fajta megjelenése, ez markáns és tényleg lineáris. A Kolossi 1.16-ban, nagyon köszönöm, hogy mondtad, nem csak általa lett a világ, Krisztus által, hanem reálnézve is. És ez a reálnézve, ugye az általának van egy hagyománya, hogy az Isten szava által teremtette a világot, ami logosz, de az, hogy ránézve, ez azt jelenti, hogy úgy teremti meg a világot, és ez Tertulliánusnál és Origenésznél megjelenik, csak elfelejtettük ezt a hagyományt, elsősorban Szent Ágoston miatt, hogy a kezdetben benne látja azt az igét, amiről János beszél. És az egész teremtett világot, mondja Origenész, úgy hozza létre az atya, hogy az van a fejében, hogy egyszer a fiú eljön és emberré lesz. És azt gondolom, hogy az antropocentrikusságnak, hogyha az emberre tekintünk, ez a kulcsa, hogy meglátjuk ebben, mi az az ember, aminek a középpontjában a világ van. Ha ez olyan ember, aki kizsákmányoló ember, ha ez olyan ember, aki mohó, ha ez olyan ember, aki a birtoklás vágy, a hatalom vágy, vagy a libidó vágy hajt, akkor ez a világ tönkre megy. Ha ez nem Krisztus, tehát én az antropocentrikusságban azt az antroposzt látom, aki eljött ebbe a világba, tehát az, aki ezzel a világgal harmonikusan együtt tudott élni, nem csak az embertársaival, a felebaráttal, hanem az egész teremtett világgal, a rókákkal, a lidiumokkal, mindennel, ami körülvette őt. Azt gondolom, ez nagyon fontos, és abban teljesen igazat adok, hogy lenne mit tanulnunk a nem emberi élőlényektől is. Ahogy Szűcs Kinga most az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a növényi etika teológiai vonatkozásairól írt egy remek doktori disszertációt, hogy mit tanulhatunk a növényektől. Azt gondolom, ez nagyon fontos lenne. És ezzel meg is adtam azt a választ, hogy én nem tudom keresztény teológusként félretenni az ember kitüntetett szerepét. Ahogy Wolfhard Pannenberg kezdi a teológiai antropológiáját, ez mindig a keresztény antropológia egy fontos tétele lesz, hogy az embernek kitüntetett szerepe van, méghozzá az is a szerepe, hogy Isten azt mondta neki, hogy őrizd és műveld ezt a világot, tehát védd, akár tetszik, akár nem, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy az ember mennyire fontos, hanem ezzel azt a felelősséget nem akarom elhárítani az embertől, ami éppen Isten adott, és éppen a felelősségben, magában a szóban is benne van, kérdezve vagyunk.
Kedves hallgatóink! Most elhangzott műsorunkban a Környezetvédelem és Teremtésvédelem című kerekasztal beszélgetésre látogattunk el, ahol Béres Tamás evangélikus teológus és lelkipásztor, Kodácsi Tamás programozó matematikus, református lelkész és teológus, valamint Nemes Csaba katolikus meteorológus és környezetpolitikus mondták el véleményüket a témában. További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a Testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Nagyon fontosnak érzem azt, hogy ami nekem egy éltető forrás, a személyes beszélgetés Jézussal példa lehessen a gyerekek számára, és hogy ez ugyanúgy az ő számukra is adott lehetőség.
Szeretettel köszöntjük lélekhangoló műsorunk hallgatóit. Mi tette számára vonzóvá gyermekként a gyülekezetet, és mi vitte el a hitre jutásig? Hogyan vált a bőjtben az imádság az Isten szemébe nézéssé? Őri Katalint, a Soproni Evangélikus Gyülekezet hitoktatóját, presbiterét, a hitéről és a hivatásáról kérdezi Győri Gábor Dávid, missziói lelkész. Hallgassák őket szeretettel!
Hiszen hegyen épült város vagy, hát hadd lássák fényen. A világ vár, hogy megoszt végre élő reményen.
Őri Katalinnal beszélgetünk Sopronban, ebben az ifjúsági teremben. Katalin hitoktatója, munkatársa ennek a gyülekezetnek, és azt gondolom, ez egy autentikus helyszíne ez a beszélgetéshez, mert a te szolgálatod sokrétűen kapcsolódik ehhez a szobához, itt ilyen kanapék, székek, fotelek, hitoktatási anyagok vannak, szóval sok-sok minden, ami egy gyülekezet színes életéhez, meg a fiataljaihoz, gyerekeihez kapcsolódik. Néhány mondatot mondja a tanulmányaidról, meg hogy indult ez a szolgálat, milyen irányba indultál el.
A középiskolámat azt itt végeztem Sopronban, az egyik evangélikus gimnáziumban. Onnan aztán tanárképzőt végeztem Szombathelyen földrajzszakosként, és akkor utána kerültem el Budapestre a Rózsák Terei Evangélikus Kollégiumban, és már ott dolgoztam 1-2 éve, amikor úgy nagyon erősen megszületett a vágy a szívemben arra, hogy nyilván sok mindent tudott már az ember, sok mindent megtapasztalt már az ember, de hogy igazán tanulni Istenről, akkor adtam be a teológiára jelentkezésemet, katekéta lelkipásztori munkatárs szakra. Na, hálás vagyok azért nagyon, hogy nappalin tudtam elvégezni, tehát be tudtam járni az óráimra, meg tudtam hallgatni minden egyes előadást, tudtam kapcsolódni a közösséggel, lett egy nagyon-nagyon jó testvérem ott az évfolyamunkon, akivel szintén akkor is ima közösségben tudtunk együtt lenni, meg együtt szolgálni akár bent a kollégiumban és a gyerekek között. Éppen, hogy el is végeztem, akkor jött utána a hívás Tóth Károlytól, hogy akkor Sopronban örömmel várnának, mert hogy szükség lenne egy hitoktatóra, és azóta itt vagyok.
Talán menjünk vissza oda, amikor még te is ilyen hittanos korú fiatal leány voltál, amikor úgy elindult a te lelki életed. Hogy is történt ez?
Vas megyéből származom, egy kicsin településről, és a nagymamám hatására hétről hétre mennünk kellett Isten tiszteletre az én nővéremmel. Eleinte minden zavart, ami a templomban volt. A hangok, az illatok, a történések, de valószínű azért, mert talán máshova vagy másra vágytam volna, és nem sok mindent értettem még abból, ami ott elhangzik. Aztán volt egy váltás a gyülekezetünkben, és megérkezett egy fiatal házaspár, akikkel együtt pedig elindult egy nagyon, nagyon jó ifjúsági élet a gyülekezetben. Akkor már nem bántam talán annyira, hogy menni kell hétről hétre az Isten tiszteletre. Az változott meg, ahogyan talán érthetőbben hallottam az Úr Jézusról. És az, hogy elindult egy ifjúsági élet, az, hogy hétről hétre találkoztunk nem csak az Isten tiszteleten, hanem gyülekezeti teremben, imaházban, és akkor ott énekeltünk, Bibliát olvastunk, imádkoztunk, és aztán az, ahogyan nagyon tisztán tanulhattunk arról, hogy kik vagyunk mi magunk, hogy Isten teremtett, az ő teremtménye vagyok, de mégis van valami, ami elválaszt ő tőle. És hiába voltam 9-10 éves, mégis megértettem azt, hogy lehet, hogy nem követtem el egetrengetően nagy tetteket, bűnöket. De nyilván magának a bűnös állapotomnak így a megnyilatkozásai, azok ott voltak az én gyermekkoromban is. De hogy annak a megértése, hogy az a bűn, ami bennem van, nincs különbség senkinél sem, mert mindenkinél ott van, hogy az elválaszt. És hogy amikor ezt megértettem, hogy ez elválaszt, és hogy így nem vagyok teljes állapotomban, akkor már nagyon-nagyon vágytam arra, hogy megtörténjen az, amit másoknál is láttam, hogy megtörtént, hogy imádságban oda mentek Jézushoz, és letették a bűnt, és átadták az életüket. És akkor ezt láttam az ifjúságunkban, meg vasárnapi Isten tiszteletek után, hogy ez történik a személyes életekben. És akkor eljött egy vasárnap este, amikor a szobánkban, a nővéremmel mondtam neki, hogy itt az idő, hogy nem akarom elszalasztani, hogy nem akarok tovább, hanem megragadni azt a kegyelmet és szeretetet, ami Jézusban jelen van. És akkor ott együtt imádkoztunk, és emlékszem, hogy nagyon elkezdtem sírni. Nyilván érzelmileg is az ember annyira átitatódik azzal a szeretettel, amivel ott akkor találkozik. Onnantól kezdve tényleg így dátumszerűen kimondhatom azt, hogy új emberré lettem. Jézus újjászült, ő benne újjászülettem.
Mennyi idős voltál ekkor?
Ekkor 11 éves voltam.
Mi az, ami változott? Azt mondtad, hogy az előtte sem voltál egy nagyon rossz kisgyerek, tehát, hogy innentől kezdve minden sikerült. Hogy érezted ezt a dolgot? Mert nyilván vannak, akik átélik ezt és találkoznak ezzel, de van, aki nem találkozik úgyse, hogy te láttad ezt annak idején az ifis társaidon.
Nem olyan régen tudtam megfogalmazni magamnak azt, hogy egy nagyon szerető családban nőttünk fel, és nagyon-nagyon jó értékeket kaptunk a szüleinktől. Tényleg helyes mederben terelgettek minket. De közben pedig azt is tudom, hogy aki most vagyok, az nagyobb rész tulajdonképpen a lélek munkája. De ez nem teljesen válasz valószínűleg a kérdésedre.
Az jutott eszembe, hogy itt beszéltél, hogy talán olyan ez, mint amikor beoltanak egy ilyen magoncot, nem? Amiben ott van az életnek mindenféle lehetősége, de mégis azzal, hogy egy oltvány oda kerül, felhasználva mindazt, ami eddig volt, mégis valami más, ami ott elindul és növekszik és kiteljesedik.
Igen, mert ha csak én maradtam volna meg úgy, ahogyan a szüleink felneveltek, akkor nagyon valószínű, hogy előbb-utóbb teljesen másik irányt is vehetett volna az életem, és én lettem volna mindennek a mozgatója. De nem így történt, hanem tényleg az, hogy ami elindult, az kivirágzott, és talán reménység szerint gyümölcsöt termett. Volt egy nagyon stabil és sok létszámot számáló ifjúsági körünk, akikkel együtt mentünk különböző helyszínekre, és akkor ott szolgáltunk gyülekezetekben, növekedtünk együtt a hitben, és így meg is tartottuk egymást. Nyilván rengeteg mókával és kacagással is minden mellett, és mai napig ők ilyen nagyon fontos részei az életemnek. Jézus volt a legfontosabb. Hogy ő volt a mérték, tehát nem tettünk semmi olyat, ami magunkból jött volna, hanem tényleg az volt a lényeg, hogy őt hirdetni, ahol vagyunk.
Lélekhangoló.
Fiatalként bekerültél egy ilyen sodrásba, és ott ennek nyilván kialakultak olyan szokásai, amik aztán beépültek az életedbe. Mik ennek a legfontosabb elemei, vagy mi az, amit úgy érzel, hogy azóta is veled van, és próbálsz figyelni erre?
Az ima közösség az mindenféleképpen. Tehát az, amikor valakivel együtt tudunk imádkozni, az valahogy annyira a tényleg a teljes testvéri közösséget jelenti számomra. Még úgy is, ha mondjuk nem ismerjük annyira nagyon mélyen egymást. Így volt akkoriban a kollégiumban, így volt az első munkahelyemen, ahol a tanítványaimmal együtt voltunk tulajdonképpen ima közösségben. Így volt itt Sopronba is, amikor ide kerültem, akkor az első év után már ima közösséget alapítottunk. Két hetente találkozunk, hol nagyobb létszámmal, hol csak néhányan együtt. A hittanóráinkon ott is mindig imádkozunk a saját szavainkkal is. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy ami nekem egy éltető forrás, a személyes beszélgetés Jézussal, hogy az egy példa lehessen a gyerekek számára, és hogy ez ugyanúgy az ő számukra is adott lehetőség.
Hogy lehet ezt jól tanítani, vagy tanulni ezt az imádságot? Mert sokan kínlódnak talán ezzel, hogy nem mernek, nem tudnak imádkozni, ezért inkább azt kérik, hogy más imádkozzon értük, én magam lelkészként is időnként átélem ezt, hogy valaki megszólít, hogy én imádkozzam érte, mert hát biztos engem jobban meghallgatnak. De hát nyilván nem erről szól ez, hanem arról, hogy tudunk őszintén személyesen is kapcsolódni Istenhez. Hogy lehet ezt tanulni és tanítani?
Én magam tanulni azt hiszem, hogy pont ott akkor az első ifi körben tanultam meg, hogy láttam azt, ahogyan a lelkészeim milyen bizalommal, mennyire őszintén szólítják meg Jézust, és aztán pedig ez annyira belém ivódott, és nekem is természetessé vált. Itt indul nekem is a gyerekek között, hogy ezt az élő példát mutatni. És aztán van, ahol a gyerekek is nyilván aztán bátorságot vesznek, és ők maguk is elmondanak imádságot. És akkor az a legnagyobb csoda, amit átélek egy hittanórán, hogy ők maguk a saját szavaikkal.
Vannak rossz imádságok? Szerinted egyáltalán mit nevezhetünk imádságnak? Egy ilyen sóhaj, amiben nagyon egyszerűen elmondok valamit, az a már imádság?
Hát ami őszinte, az mindenképpen az imádság kimondása annak, ami benne van az ember. És hát nyilván a gyerekeknél a legelső mindig az, hogy na mit szeretnék, és akkor sorolják azt, hogy mi az, amit szeretnének, de amikor eljutunk odáig, hogy az is megszülessen a szívükben, hogy elmondom a szívem vágyát, kérését, de hogy oda tudom mellé tenni azt, hogy ezt így rád bízom. Hogy én elmondtam, és rád bízom, és hogyha akarod, akkor azt meg fogod adni. És úgy én is mindig azt élem meg az imádság közben, hogy elindulok valahol, és teljesen máshol fogok kiukadni, mint ahol elindultam. Mert közben annyira sok minden formálódik még.
Tehát az imádság valójában nem egy monológ, hanem egy dialógus, egy beszélgetés, ahol Isten közben a lelkedben formálja a gondolataidat és a szavaidat is akár. Van olyan ima meghallgatásod, amire azt mondod, hogy na, ez egy nagy élményem volt, hogy ezért imádkoztam, és meg is kaptam rá a választ Istentől?
Rengeteg van. Egyik ilyen példa, amikor még Budapesten dolgoztam, a Rózsák Terei Evangélikus Kollégiumban, viszonylag hosszú időn át, és akkor sokat imádkoztam azért, hogy Isten felhasználjon abba, hogy a fiatalok között is induljon el ébredés. És akkor többen is elindultak a hit útján, többen is megtértek, viszont aztán volt egy időszak, amikor pedig már úgy éreztem, hogy lehet, hogy nincsen maradásom azon a helyen. Rengeteget imádkoztam, hogy legyen valahogyan így ebből kiszabadulás és új kezdet. A Zsoltárból volt előttem az, hogy miért csüggedsz el lelkem, hogy bízzál Istenbe, mert még meg fogod látni az ő szabadítását. És akkor ez volt a teljes reménységem, hogy várom ezt, amikor meg fogom látni, mert tudom, hogy meg fogom látni a szabadítást. És amikor már tényleg azt éreztem, hogy nincsen tovább én nekem emberileg, akkor úgy lett meghallgatva a sok-sok imádságom, és a tényleg a rábízása Jézusra, hogy mit szeretne és hogy szeretné, hogy a legjobb napon, a legjobb időpontban hívtak fel Sopronból, hogy szeretnék-e jönni, mert van lehetőség. És akkor tényleg azt éreztem, hogy most kilettem emelve, és átlettem helyezve egy másik helyre, ahol a szabadulás is elindul tulajdonképpen.
Azért nem egy instant válasz volt ez, meg nem valami nagyon hirtelen megérkező dolog, hanem egy olyan érlelődős dolog, tehát készítette Isten a formát, a te lelkedet, várakozásban ki kellett tartani, de mégis megérkezett a válasz.
Igen.
Az igazatlan át, és látom már, amit szemben lát, új világ tárul fel, kegyelmed formán át, új ember lehetek Jézusban, lelkem fellélegzett, tudja, hogy
lélekhangolunkban Őri Katalin, soproni evangélikus hitoktatót, Győri Gábor Dávid, országos missziói lelkész kérdezi.
Volt olyan, ahol kilódnod kellett. Isten éppen a másik felét értette meg veled. Nem úgy hallgatta meg az imádságot, ahogy te szeretted volna először.
Mostanában gondolkodom sokat azon, hogy van olyan, amikor az ember azt gondolja, hogy Isten szerint kér dolgokat. Vagy hogy az ő színe előtt állva kér dolgokat, és aztán pedig utólag kiderül, hogy igazából háttal állva mondtam el azokat a dolgokat, kéréseket, vagy szándékokat. Az idei böjtömnek így a nagy válasza, vagy elindítása az, hogy mindent Isten színe előtt tenni. Az imádságot is, tehát annak minden egyes pontját. Mindent vele egységben kérni, mondani, megélni, tenni, és hogy ez csak úgy sikerül, hogyha nyilván egyrészt nem háttal állok neki, amikor pedig úgy gondolom, hogy szemben, tehát egy nagyon erős önvizsgálat, és megengedni azt, hogy rámutasson arra, ami nem a helyén van. És most idén szerintem az életem első olyan böltje tulajdonképpen, amikor mindent kipakoltatott velem Isten, hogy csak ő töltse be az időmet, a gondolataimat, a szavaimat, a tetteimet, és mindent. Nem én vagyok benne semmiben sem, hanem mindenben ő is. Eddig is éreztem, hogy sok áldás van nyilván a szolgálaton, a munkán, gyerekek között, gyülekezetben, meg minden, de hogy most annyira kézzelfogható és tapintható az, hogy ha tényleg minden veled van megtöltve, akkor tényleg mindenből áldás lesz. A teljes átadást élem most meg, és teljes tisztulást is. Most jönnek elő ilyen dolgok az életemben, amik nem voltak teljesen még tisztázva.
Nagyon izgalmas ez a gondolat, amit mondasz, ez a háttalálást, meg szembenézést, amikor tényleg Istennek a szemébe tudok nézni, és ő meg a szemembe nézhet. Ahogy itt ezt mondod, el is gondolkodtam ezen, hogy mennyire nélkülözi ez sokszor a mai kommunikáció. Úgy kommunikálunk egymással, hogy nem nézünk egymás szemébe, ugye akár az ilyen internetes kommentfalakon, ahol az embernek még az arcát sem, meg semmit nem kell magából vállalnia, és bármit mondhat, és mond is, amit szemben nem vállalnánk, és hogy mennyire fontos ez, hogy a szemébe tudok nézni a másiknak, és ő meg az én szemembe tud nézni, és hogy milyen izgalmas az, amikor Istennel kapcsolatban éljük ezt át, és tényleg a böjtnek lehet ez egy nagyon fontos hozadéka. Akkor a mindennapjaidat ez a hitoktatói munka tölti ki tulajdonképpen, mindenféle korosztályokban, gondolom különböző iskolákban, hogy néz ki egy ilyen tipikus napod, mi az, ami feladat benne, mi az, ami lelkesít, mi az, ami erőt ad.
Elsőtől nyolcadik évfolyamig mindenféle korosztállyal találkozom, ami talán nekünk könnyebbségi gyülekezeti hitoktatóknak, hogy viszonylag kis létszámmal találkozunk egy-egy órán, tehát van, hogy csak egy fővel találkozom, van, hogy kettővel, van, hogy öttel, vagy picivel többel, tehát az nagyon nagy áldás, hogy nagyon mély kapcsolatok alakulhatnak ki a gyerekekkel, és a legszebb az, amikor talán úgy van, hogy kiskoruktól kezdve egészen végig lehet őket kísérni, és akkor tényleg látni az ő formálódásukat. Nagyon-nagyon szeretem azt, hogy felteszik a kérdéseiket, az, hogy mesélnek magukról, az, hogy aztán a kérdéseikre megkereshetjük a Bibliában a választ, az, hogy tudunk együtt énekelni, az, hogy imádkozunk. Nem egy tanóra tulajdonképpen a hittanóránk, hanem annál sokkal-sokkal több. Úgyhogy nyilván a hétköznapi nagy részét igen, ez tölti ki, és a gyülekezetben is. Hála Istennek úgy meg van mutatva az, hogy lehet szolgálni. Nem tudnék úgy jelen lenni, mint hitoktató, hogy nem kapcsolódom a gyülekezethez. Azért ennyi év után már születtek olyan kapcsolatok családokkal, fiatalokkal, ami kimondatja velem azt, hogy otthon érzem magam itt most már.
Sok-sok mindenről tudtok beszélgetni a hittanos gyerekeiddel. Mit látsz, hogy mi az, ami foglalkoztatja a mai gyerekeket, fiatalokat, hol kínlódnak, és milyen válaszokat lehet erre találni?
Hát a legutóbbi, legmegdöbbentőbb élményem az például az volt, amikor az egyik fiatal lányból itt kibukott valahogy az, hogy ő otthon használ egy bizonyos ingát. Megnyugtatásra, gondok letételére, erőforrásként ő is, és az édesanyja is. Ezt egy egyszerű táborban kapta, ahol sok mindent átéltek, és akkor valahogy így megmutatták nekik ezt a ásványból készült ingát, és megmutatták a használatát, meg hogy kell rá vigyázni, hogy kell újra erőt adni bele, meg hasonló. De végtelenül hálás vagyok, hogy a kislány megnyílt és elmesélte. Mert ha nem mondta volna el, akkor nem tudtunk volna róla beszélgetni. Kimondani azt, hogy ez nem Jézusnak az útja. Mint amikor az, hogy kőből faragott bálvány, hogy hiába tulajdonítasz neki bármi erőt, de nincsen benne semmi. De közben ott van benne a veszély, hogy közben meghasználod, és mégis úgy tűnik, mintha megtenné azt, amit kérsz tőle. És akkor, hogy ezt így hogyan tudtuk fejtegetni, és imádkozni tényleg így azért, hogy legyen neki megmutatva az, hogy erősebb Jézusnak a szeretete, és hogy rá lehet bízni a dolgokat, és nem egy tárgyba kell belevetni a bizalmunkat. Nyilván az is nagyon sokszor előkerül a gyerekek között, hogy értékesnek érzik-e magukat. Otthoni családi problémákat is elmondanak, vagy osztálytársak közötti problémákat elmondanak. Vagy hogy mi miért történik, hogy egy tragédia mondjuk miért történik meg az életükben. Miért engedi meg Isten, vagy Isten tette el mindezt, vagy hogy akkor szerete Isten engem, vagy sem. És pont legutóbb került elénk a Dávid története, és akkor ugye szépen végigvettük, hogy Dávidnak is mennyi mindennel kellett megküzdenie, és hogy csak úgy tudott megküzdeni a tragédiáival, a nehézségeivel, a kísértéseivel, hogy Isten így felöltöztette őt, mint amikor ugye most már bekerült mondjuk Saulnak a hadseregébe, és akkor felvette a fegyverzetét, és hogy ez nem csak egy ilyen fizikai felöltése valaminek, hanem hogy ott van a Bibliában Istennek a lelki fegyverzetei is. És hogy tudott megállni akár Saul indulataival szemben, vagy hogy nem tudott megállni mondjuk akkor, amikor egy csábítás jött neki, hogy akkor mit vett le magáról az Isten fegyverzetei közül. Erről beszélgettünk, hogy Isten mennyire felkínálja magát nekünk, és hogyha mi élünk vele, tényleg nap mint nap, akkor megtörténik az, hogy bár jön egy nehézség, valamennyit meg is érzünk belőle, de mint ahogy a katonánál ott van a pajzs előtte, Isten is egy ilyen pajzs számunkra. Meg hogy ilyen pajzs az ő igéje számunkra, hogy ismerjék meg hogy én magam is szüntelenül olvassam az igét, és hogy az tényleg vezet napról napra, megóv, megvéd, meg iránytart, bátorít, vigasztal, és így tovább.
Jézus, vezess engem, hogy lábam mindig előre menjen. Ne nézzek hátra, ne nézzek másra, csak rá.
Utaltál is itt Zsoltára például, ami fontos számodra, de tudsz-e olyat idézni, ami akár az életednek ilyen vezérigéje, vagy valamiért sokat jelent számodra?
Ami nagyon fontos nekem, az például a konfirmációi igé. Arra az időre már megtörtént a megtérésem, és hát óriási élmény volt a konfirmációi Isten tiszteleten a fehér ruhában lenni, és azt az igét kaptam, hogy aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, és annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Olyan gyönyörű megpecsételése, meg erősítése volt annak, ami már megtörtént velem, benne élek, hogy már megvan az a fehér ruha, amivel belépés van. Nem tudnék most itt kiemelni, mert annyira folyamatosan, napról napra kapja az ember, hogy tényleg mindig az éppen az adott kérdésekre ad választ, vagy bátorítást. Nagyon szeretem a 23. Zsoltárt. Nagyon szeretem a pásztor képét a Bibliában. Ha az ember elsőről olvasom mondjuk a 23. Zsoltárt, sok mindent nem ért meg belőle, hogy miért beszél ott csendes vízről, meg olajjal, amire megkeni a fejét, meg milyen asztal van ott, meg hasonló. De amikor az ember elkezd kutakodni benne, és mélyebbre esni, hogy ez a pásztor létben ezek mit is jelentenek pontosan, és akkor azt így lelkileg átfordítani, hogy akkor az nekem hitben mit jelent. Most mondok erre egy példát, hogy nekem egy óriási felfedezés volt az, amikor úgy rádöbbentem arra, amikor azt írja, hogy megkened fejemet olajjal, vagy amikor a pásztor is megkeni a tényleg a bárányának a fejét, azt egy ilyen óvintézkedésként teszi a számára, hogy semmi, ami mondjuk így bekerülne, hogy a kis károkozók, és legyek meg hasonlók így a kis testébe, agyába hasonló, hogy ami betegséget okozna, ezzel az olajjal így eltávolítja, tulajdonképpen megóvja őt ettől. És hogy számunkra is az ige és az őszinte kapcsolat, ez az olaj tulajdonképpen. Hogy a gondolatomat is teljes mértékben odaadni, hogy nehogy más jusson be, ami a káromra van.
Nagyon megérintő, hogy ez a naponkénti lelki eledel számodra, tehát nem arról van szó, hogy na van az életemnek három ilyen nagy igéje, háromszor jól laktam vele, hanem hogy tényleg naponként jelent ez újra és újra annyi lelki muníciót, táplálékot, amire szükségem van. Mi az, ami álomként előtted van talán? Ha ilyet meg lehet osztani. Sok-sok mindenről beszélt itt a szolgálatot kapcsán, hogy naponkénti örömöt is jelent ez. Van-e olyan vágyad, álmod, ami az imádságaidban ott van, hogy de jó lenne, ha átélhetnéd, megélhetnéd, megkaphatnád?
Hát tiszta szavakat mindig. Tisztán és érthetően beszélni a megtérésről, bárhol, ahol vagyok. Szüntelenül imádkozom személyesen is, meg az ima közösségünkben is a gyülekezetért, hogy tényleg ébredés történjen. Hogy valóban ne csak egy megszokás legyen, ami nekem is sokáig gyerekkortól volt, de hála Istennek hamar aztán átfordult. Hogy a szolgálatunk által tényleg döntések szülessenek, a nagy döntés szülessen, meg a gyerekeknek az életében, a szülőknek az életében. A vágyam, az álmom, az mindenféleképpen ez, hogy ne vesszen el senki, és hogy rajtunk keresztül pedig tudjon áradni az, amit Isten szeretne. Nyilván nagyon szeretném, hogyha a családomon belül is hasonló módon lenne. Például egy nagyon fontos ige, most eszembe is jut tényleg, hogy Jézus mondja, hogy menj haza és mondd el, hogy mit tett veled. Nem, most nem is tudom pontosan idézni.
Talán a megszállott meggyógyítás.
Igen. Amikor ezt így egyszer egy ilyen személyes igei áldáson pont itt Sopronban megkaptam, akkor teljesen összetörtem bele, hogy a legnehezebb dolgot kéri. Mert nyilván a tetteinkkel meg tudjuk mutatni, de a szavainkkal, vagy én úgy érzem, hogy a szavaimban mondjuk családon belül sokkal nehezebb, mert ott hamarabb kapsz nemet, vagy visszautasítást. De az megerősítő, hogy például a testvéreim közül egy a nővérem, ugye szintén megtért. Ez a vágy és álom, hogy amíg tart a kegyelmi idő, addig megtörténjen.
Kedves hallgatóink, a lélekhangoló most elhangzott beszélgetésében Őrik Katalint, a Soproni Evangélikus Gyülekezet hitoktatóját, presbiterét hallhatták, aki vallja, hogy otthonom és testvéri, családi közösségem a gyülekezet. Győri Gábor Dávid, a rádiómisszió vezetője, országos missziói lelkész Katalinnal folytatott beszélgetését megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu rádiómenüje alatt, illetve YouTube csatornánkon is, valamint Spotify-on lélekhangoló podcastként. Az Evangélikus Missziói Központnál várjuk leveleiket, üzeneteiket e-mailen az evmis@lutheran.hu címre és SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval. Erős vár a mi Istenünk!
a reményeke, azt mondja itt a hajnal, nem sokára tarts ki nád fel.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Hírek a Szent István Rádióban.